Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai hittanóránkon, amelyben folytatjuk az Ószövetség kutatását. Ószövetségnek nevezzük azt a szöveget, amely előkészíti az újat, amely az Isten és az ember első találkozásáról, első szövetségéről, a régi szövetségéről beszél. Sokszor nem könnyű ez az Ószövetség, nem könnyen értjük meg az üzenetét. Ezek a görögadős hittanórák most már hosszú ideje próbálnak segíteni abban, hogy az ószövetségi történeten keresztül megismerjük, hogy ugyanaz az Isten a szerzője az első és a második szövetségnek. Ugyanazzal az jó Istennel, jóságos Istennel találkozik az ószövetség embere, mint az, aki Jézus Krisztus után kezdi megismerni, hogy kicsoda ő. Ezért az ószövetséget is inkább a szeretet szövetségének nevezük ebben a hitanóra sorozatban. És megpróbáljuk föltárni minden egyes részletben, hogy hogyan mutatja meg az Isten, hogy mennyire szereti az embert. Most hallgassuk meg a Teremtés könyvének 16. fejezetét. Sárai, Ábrám felesége nem szült gyermeket, volt azonban neki egy Hágár nevű egyiptomi szolgálója. Sárai így szólt Ábrámhoz: nézd, az Úr nem adott nekem gyermeket, menj be szolgálomhoz, általa talán gyermekhez jutok. Ábrám megfogta Sárai tanácsát, Sárai, Ábrám felesége tehát fogta egyiptomi szolgálóját Hágárt, és amikor Ábrám már 10 éve lakott Kánaán földjén, feleségül adta férjének Ábrámnak. Ő együtt volt Hágárral, s ez fogant. Mikor azonban észrevette, hogy fogant, úrnője kicsinek tűnt szemében. Sárai ezt mondta Ábrámnak: a velem történt jogtalanság vissza a szár rád. Neked adtam szolgálomat, de most, amikor tudja, hogy fogant, kicsi lettem a szemében. Az Úr legyen bíró köztem és közted. Ábrám így felelt Sárainak: szolgálód a kezedben van, tégy vele, amit akarsz. Sárai tehát olyan keményen bánt vele, hogy az megszökött tőle. Isten angyala egy vízforrásnál talált rá a pusztában, a Súr felé vezető úton levő forrásnál. Megszólította: Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Úrnőm, Sárai elől menekülök, válaszolta. Isten angyala ezt mondta neki: térj vissza újra úrnődhöz, és hajolj meg hatalma előtt. Az Úr angyala még ezt mondta: utódaidat oly számossá teszem, hogy sokasságuk miatt megszámlálna sem tudják őket. Aztán még így szólt: nézd, fogantál és fiút fog szülni. Nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben. Olyan ember lesz, mint a vadszamár. Keze mindenki ellen és mindenki keze ő ellene. Összes testvéreivel szemben telepszik majd le. Ekkor ő kimondta az Úr nevét, aki beszélt vele: te El-Roi vagy. Aztán hozzáfűzte: arra tekintettem én, aki itt rám tekint. Azért nevezik ezt a forrás Lahai-Roi forrásnak. Kádes és Báret között van. Hágár fiút szült Ábrámnak, és Ábrám Izmaelnek nevezte fiát, akit Hágár szült neki. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Ez a mai szakasz bizony nem könnyű. Elég furcsán viselkednek ezek a bibliai szereplők. És mégis, ha jól megvizsgáljuk, őszintén, mélyen megnézzük az emberi cselekvésüket, rajtuk keresztül, vagy inkább mindezek nyomán, aztán az Úristen közbeszól a történetbe, és egy egészen új fordulatot ad neki. Mielőtt ítéletet mondanánk Sárára, hogy ilyen kegyetlenül bánik Hágárral, azért próbáljuk meg megérteni az adott helyzetet. Idős házaspárról van szó. Eljöttek a hazájukból. Ha visszaemlékszünk, Ábrám 75 éves volt, amikor meghívást kapott Úr földjén, Úr városából. És megszólította az Úr, menj el arra földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és utódod, utódaid által nyer áldást a föld. Ábrám akkor elindult, és beszéltünk is róla, hogy micsoda nagy hit kellett ahhoz, hogy egy teljesen bizonytalan helyzetben, egész házanépével, vagyonával, jószágaival, nyáival elinduljon. De most itt ebben a helyzetben talán emberi okokat is találunkhatunk. Gondolj csak meg, Ábrám 75 éves, Sára felesége, minden bizonnyal valamivel fiatalabb nála, de ő sem lehetett már fiatalasszony. Talán 70-72. És nem született gyermekük. Amikor Ábrám elmondhatta feleségének, hogy mit mondott neki az Úr, menj ki erről a földről, egy egészen új, bizonytalan földre, és nagy néppé teszlek, talán megcsillant bennük a remény. Hát inkább érdemes elindulni, hiszen mégiscsak lesz gyermekünk. Gondolom, elsősorban az asszonynak lehetett, új csillanhatott meg a reménye, hogyha még idős is, de hát az Úristen mondta, hát bizonyára be is teljesül majd, és így indultak el. Hármas ígéretet kapott Ábrám. Egyrészt menj el arra a földre, amelyet majd mutatok neked, és amikor odaért, azt mondja, ezt a földet neked adom. Kapott ígéretet Ábrám arra, hogy földet kap. Aztán utódod által nyer áldást a föld, de ez azt jelenti, hogy lesz utódja. És a harmadik, hogy áldássá lesz majd ezen az utódon keresztül az egész föld. Ezt a hármas ígéretet megkapta Ábrám, elindultak, meg is érkeztek, megvolt a megérkezés élménye, hiszen fölismerte Ábrám, hogy igen, ez az a föld, amelyről beszélt az Úr, oltárt is épített, áldozatot mutatott be neki. De aztán nem sok minden történt. Gyermek nem születik, éhség támad azon a vidéken, el kell menekülniük Egyiptomba, tehát nem nagyon látszik az Úristen ígéretének a teljesülése. A föld is bizonytalanná lett, mennek az évek, már 85 éves a férfi, felesége néhány évvel fiatalabb nála, egyre kisebb a remény arra, hogy mindez beteljesül. Elmegy Egyiptomba, nem biztos, hogy az Úristen tanácsára. Úgy a saját feje után megy Ábrám, hogyha ott van a nyáj, és nagy éhség van azon a területen, amelyet az Úristentől kapott, meg kell élni valahogyan, és lemennek Egyiptomba. És aztán ott is tovább ügyeskedik, ismerik a történetet, hogy félt, hogy a feleségét majd elszeretik tőle, szép asszony volt, és ezért le is tagadta, hogy a felesége. Majdnem az életükbe került. Ennek a szent embernek is vannak emberi próbálkozásai, amelyek nem mindig egyeznek meg az Isten akaratával. És ilyen lehetett az asszonynak a gondolata is. Már 70 fölött van, 80 is talán. Segítsünk az Istenek ebben a csodában, Azt mondta, hogy utódja lesz, hát akkor legyen utódja. És itt van ez a Hágár nevű szolgáló, minden bizonnyal fiatalabb, jóval fiatalabb, neki még lehet gyermeke természetes módon. És azt mondta, menj be a férjemhöz. Ne felejtsük el, hogy abban a kultúrkörnyezetben, ugye egy férfinek több felesége is lehetett, és voltak első feleségek, másodfeleségek, mellékfeleségek, tehát joga volt feleségül venni a szolgálóját, sőt, a szolgálótól származó gyermek is a férfi édes gyermeke lett. Így próbált segíteni az Sára az Úristennek. Hát ez is egy emberi megoldás volt, amely aztán azonban meg is hozta maga emberi következményeit. Ez a Hágár, ő is egy gyarlóságban élő asszony, mikor látja, hogy lám, fia fog születni, vagy gyermeke fog születni, akkor már nem olyan engedelmes a úrnőjének, ki tudja milyen módon viselkedik, felesel vele, talán meg is szólja, mert hogy az úrnő meddő és nem született gyermeke, ő pedig hamarosan értékesebb feleségé lesz itt Ábrám mellett, mert gyermeket szül. Sára mit csinál? Megvádolja Ábrámot. Ábrám vélhetően szelíd ember lévén nem nagyon foglalkozik az asszonyoknak a viszálykodásával, de személyre veti Sára. Igenis, neked kötelességed lenne Móresre tanítani ezt a szolgálót. Csak azért, mert neki gyermeke születik, és nekem nem. És Ábrám szelíd, és kerüli a konfliktust, rábízza Sárára. A kezedben van a szolgáló, tégy, amit jónak látsz vele. És bizony az asszony, a féltékeny, az irigy asszony kutya keményen bánik vele, egészen annyira, hogy el is menekül, a halálát kívánja. Megint folytatódnak az emberi megoldások. Nem tud, nincs kilátás, elmenekül, pusztába megy, minden bizonnyal meghalni, inkább a halált kívánja, mint ennek a kegyetlen úrnőnek szolgáljon. És ekkor szól bele a történetbe először az Úristen. Megszólítja, honnan jössz, és hová mégy. Majd erre a fontos mondatra még térjünk vissza. Az Isten megkérdezi a bajban lévő embert, honnan jössz, és hová mégy. Mert ez magyaráz meg mindent. Tudni kell, hogy honnan jössz, de tudni kell azt is, hogy hová mégy. És aztán segít neki, hogy rátaláljon a további lépésekre. Igaz, hogy elég nehéz a válasz, tér vissza újra úrnődhöz, és hajolj meg hatalma előtt. De nem csak ennyivel intézi el, nem csak ráparancsol, hogy tűrnöd kell az asszony mellett. Az angyal még ezt mondta, az úrangyal még ezt mondta, utódaidat oly számossá teszem, hogy sokasságuk miatt megszámlálni sem tudják őket. Kitágítja a segítséget, a távoli jövőbe teszi a megoldást. Lehet, hogy ez ott pillanatnyilag, mi úgy gondoljuk, hogy nem egy nagy vigasz az asszony számára, de mégis majd meg kell értenünk, hogy ha nagy néppé lesz az ő utódán keresztül, ő pedig nagy népnek az anyja. Ugyanakkor megerősíti, hogy a jelen azért nehéz lesz. Magányos lesz ez a gyermek, hiszen ezt mondja, nézd, fogantál és fiút szülsz, nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott a szükségedben. Olyan ember lesz, mint a vadszamár, keze mindenki ellen és mindenki keze ő ellene. Összes testvérével szemben telepszik majd le. Tehát nem túl bízható a jelen, de mégis a távoli jövőbe helyezve a megoldást csodálatos vigaszt ad ennek az asszonynak. Igen, egészen biztos, hogy csodálatos vigasz, hiszen hogyan reagál az asszony? Azt mondja, Elroi, aki lát, arra tekintettem én itt, aki reám tekint. Az Isten szóba állt vele, és ez a megszólítás, ez az Istennel való találkozása, helyére tette az életét. Nézzük újra meg részletesebben a történetünket, hogy mélyebben kiáshassuk a számunkra, nekünk szóló üzenetet. Egyrészt, újra hangsúlyozom, meg kell érteni ezeket az embereket. Egyrésztről megkapták az Isten üzenetét, cselekedtek is aszerint, és mégis elbizonytalanodtak. Sárát is, Ábrahámot is az egyházunk szentként tiszteli. A nagy egyházatyák, vagy a nagy pátriarkák között, nem egyházatya, a nagy pátriarkák között tartjuk számon Ábrahámot. De nem volt bűntelen, nem volt hibátlan ember. Nem volt mindig acélosan erős a hitében, vagy az előretekintésében. Sokszor próbálkozott ő is emberi megoldással, ahogy már erről beszéltünk Egyiptomban. És így jár az ember, amikor félreteszi az Istenre tekintést, és a saját logikájával akar megoldást találni. A 70 éves asszony praktikusan gondolkodik, segítsünk a Jóistennek a csodában. Törvényes az út, de mégsem az Isten tervei szerint való. És ettől kezdve megy félre a történet. Ettől kezdve az emberi reakciók érthetőek, ismertek, de nem tudja megvalósítani az Istennek a tervét, az Istennek az akaratát. Itt van ez a Hágár. Hát büszke lett, hogy a nagy úrnak, Ábrámnak a ágyasa, a felesége lehet. És lám az Úristen is megáldotta, hiszen gyermek születik tőle. Úgy tűnik, hogy mellé állt az Úristen. Máskor is ismerünk ilyen történeteket, amikor Lea és Rebeka vetélkednek a férjükért, Izraelért vagy Jákobért, hogy kihez menjen be, kinek van több, kitől születik több feleség, melyik feleségtől születik több gyermek. Na hát ez a nagyon gyarló asszonyi magatartás itt megmutatkozik Hágár és Sára között is, és elkezdi lenézni Sárát. Ő lett az értékesebb. Mielőtt nagyon megítélnénk ezt az emberi magatartást, inkább saját magunkra tekintsünk. Nem fedezzük-e fel önmagunkban ugyanezt a jelenséget, amikor kapok valamit, amikor úgy érzem, hogy az Úristen rám tekint, megsegít, értékeket tudok fölmutatni, sikereket érek el. Úhatatlanul megjelenik az irigység is másokban, de igazából én bennem is. Én is büszke vagyok arra, amit elértem, és most az emberi megoldásoknak a csatornáján vagyunk. Ezt eredményezte az a siker, nyilván az Isten ajándéka, az új gyermek megfoganása, de Hágár saját magának tulajdonítja ezt a sikert, és lenézi a másik asszonyt, aki egyébként addig fölötte volt. Alá fölé rendelés, versengés. Nem jöhet jó ki belőle sohasem. Ennek ellenére mégis milyen sokszor rátelepszik a mi emberi kapcsolatainkra is. Az másik embert nem azt szerint ítélem meg, hogy kicsoda, hanem hogy mit tesz, mit ért el, mit mutatott föl, esetleg miben győzött le engem, miben kerekedett fölém. Ez az emberi versengés óhatatlanul kilátástalanságba kergeti az embereket. Ugyanezt történt Hágár esetében is. De itt van még Sára magatartása. Elkezdi vádolni Ábrámot. Ő a hibás. Igaz, hogy az ő javaslata volt, hogy bemenjen Hágár Ábrámhoz, és hogy fiú születhessen tőle. Na de erre nem számított, erre a női reakcióra, és a férjtől várja, hogy tegyen rendet, hogy regulázza meg ezt a szolgálólányt, ezt a Hágárt. Föltételezzük, egyéb magatartásából is ismerjük, Ábrám a békességnek az embere, szeretne inkább segíteni, nem nagyon szeret belemenni a konfliktusokba, és rábíz ezt is Sárára, feleségére. Ez ebben a helyzetben egyáltalán nem dicsérendő magatartás. Ábrámnak a szelítsége, amely önmagában nagyon jó tulajdonság, itt inkább gyöngességnek bizonyul. És ezzel nem segít egyiküknek sem. Sem Hágárnak, sem pedig Sárának. Milyen szép lett volna, hogyha férfi módjára, a sarkára áll, rendet tesz a viszálykodó asszonyok, feleségek között, és békét teremt, nem csak a saját békéjét őrizgeti, hanem egy kicsit nagyobb határozottsággal a családjában is rendet tesz. Hogy Ábrahám gyengesége milyen mértékű, vagy léptékű, vagy mit kellett volna tennie, ezt is nehéz megítélni. Ne Ábrámot, inkább saját magunkat nézzük. Sokszor mi is elmenekülünk a megoldástól. Sokszor úgy gondoljuk, hogy jobb a békesség, és elfordulunk, elmenekülünk attól, hogy mi lépjünk föl, hogy mi tegyünk rendet, hogy mi tegyünk igazságot. Igenis, vannak olyan helyzetek, főleg vezető helyzetben lévő emberek esetében, amikor vállalni kell a konfliktust, amikor föl kell lépni a védtelen érdekében, föl kell szólalni, vagy cselekedni kell. Bizony, Ábrám ezt most itt inkább elkerülte. Ráhagyta az asszonyokra, hogy ők rendezzék el egymás között. Nem volt éppen sikeres. Továbbra is csak az emberi folyamat részei láthatjuk, mert annyira keményen bánta a szolgálóval, Hágárral, hogy aztán el is menekült tőle. A hatalommal való visszaélés késztette arra, hogy ezzel próbálja a saját gyöngességét, a saját meddőségét leplezni, vagy kompenzálni. Egyszerű asszonyok között is mennyire érzékelhető a hatalommal való visszaélés. Az egyik elszenvedi, a másik elköveti ezt a bűnt. De egyiknek sem adhatunk igazat. Nyilván ilyenkor inkább a kiszolgáltatott mellé állnánk, önkéntelenül is. Viszont azt látjuk, hogy annyira elkeseredett már ez az asszony, hogy inkább a halálát kívánja és elmenekül. Mondom, bizonyos mértékig érthető, hogy próbál szabadulni ettől a helyzettől, de a menekülés nem mindig hozza a megoldást. Az, hogyha föladom, inkább a halált választom, ez nem hoz semmiféle megoldást. Nincs a szövegben benne kifejezetten, hogy öngyilkos akart volna lenni, de a pusztába egyedül egy nőnek, állapotos asszonynak elmenni, ez maga volt az öngyilkosságra való törekvés. Sajnos a mai világban sokszor kapaszkodó nélkül, támasz nélkül, az ember, az Isten segítségi nem látva, ilyen emberi megoldások születnek, amelynek a végső kimenetele a legszörnyűbb, az öngyilkosság. Az öngyilkosság soha nem hoz semmiféle megoldást. Az egyik keleti atya így figyelmeztette az öngyilkosságra készülő embert: vigyázz, mert az életed ott még nem fejeződik be. Ha most saját magad kezeddel vetsz véget az életednek, oda át majd ugyanúgy mindazt a szenvedést végig kell élned, amely rád várna. Csak mindezt a pokol lángjai közepette. Inkább itt a földön várom ki azt a pillanatot, amíg az Úristen azt mondja, elég, magamhoz veszlek téged, és akkor az Úristen magához ölel. Sokkal inkább itt a földön viselem el a megpróbáltatásokat, de az Istennel, és sohasem az Isten nélkül. Nos, ebben segített, mondt most az Úristen Hágárnak, aki végső elkeseredésében már a halált kívánta volna inkább. Itt jön a fordulat. Az Isten közbeszól. Ezzel a nagyon jelentős kérdéssel, honnan jössz és hová mégy? Valójában ez a fordulat minnyáink életében. Amikor kilátástalan minden, amikor nem értem az életemet, nem értem az Istent, akkor meg kell állnom, és ezt a mondatot kell föltennem. Honnan jövök, és hová megyek? Mindaz, amit eddig átéltem, az hol helyezkedik el az életemben? Mit hozott nekem? Mit vett el? Mit formált? Mit alakított rajtam? Hogyha az ember mindezt végig szemléli, végig nézi, akkor természetesen a hit szemével, az Istennel együtt, akkor meglátja, fölismeri, hogy semmi sem volt hiába való, semmi sem volt kár az életemben, amit eddig történt. Mert az vezetett el a mostani pontra, ahonnan van tovább. Hová megy? Előre. Az Isten felé. Az életünknek az egyetlen iránya valójában az Isten. És ha őt nem téveszem cél elől, nem téveszem szem elől ezt a célt, hogy felé megyek, hová mész? Ha az Istenhez, akkor van megoldás. Ha nem az Istenben keresem az életem további útját, akkor nincs megoldás. Akkor csak a végső pusztulás felé megyek. Az Úristen tehát segít neki. És éppen azzal segít, hogy megmutatja a távlatot, megmutatja a jövőt. Itt az adott pillanatban nehéz dolgot kér tőle. Három lépéssel válaszol. Az első nehéz. Térj vissza úrnődhöz, és hajolj meg hatalma előtt. Ne félj attól, ami rád vár, amit el kell viselned. Ha ezt elfogadod, akkor lesz jövőd, mert az Úristen nem feledkezik meg rólad. Az Úristen tudja, hogy miért kell neked mindezt elviselned. Lehet, hogy te most ezt nem tudod, de elfogadod, és akkor megvalósul az Istennek az ígérete. Valójában az Úristen Ábrámnak adott ígéretet, hogy megsokasítalak és nagy néppé teszlek. Itt most mi történik? Sára a maga asszonyi praktikájával próbál segíteni az Úristennek, és egy csodát próbál létrehozni, amely önmagában nem hoz igazi távlatot. De az Úristen mégis közbelép, és megsegíti, és megáldja ezt az emberi próbálkozást is. Kemény próbatételek közepette, de mégis ennek a másik asszonynak is a gyermeke nagy nép atya lesz majd. Tehát beteljesíti az Isten az ígéretét, mint egy engedelmeskedik az emberi ügyeskedésnek, de az emberi ügyeskedés következményeit nem veheti el. Térj vissza úrnődhöz, és hajolj meg hatalma előtt. Nagy nép atyává teszlek, mert utódaidat oly számossá teszem, hogy sokaságok miatt megszámlálni sem tudják őket. Elképesztő ez a jóvátétel. Ez az egyszerű asszony, egy szolgáló az Istentől arra kap ígéretet, hogy nagy nép anyjává lesz majd, népek anyjává lesz. A jelen azonban nem lesz könnyű továbbra sem. Megszülöd majd ezt a gyermeket, fiút fog szülni, és nevezd majd Izmaelnek. Nagyon érdekes és ritka, hogy az asszonynak adja meg az Úristen az üzenetet, hogy mi legyen a gyermek neve. De olyan ember lesz, mint a vadszamár. Keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene. Összes testvérével szemben telepszik majd le. Kemény élete lesz, és minden bizonnyal Hágárnak sem lesz továbbra sem könnyű az élete. De a távlatban minden helyre áll. Minden rendeződik. Minden megkapja maga értelmét. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy hát itt abban a pillanatban nem lehetett valami nagy segítség, valami nagy vigasz ennek az asszonynak, vissza kellett mennie a kegyetlen úrnőhöz, aztán olyan gyermeke születik majd, aki magányos lesz, és ellenségei lesznek. Mégis Hágárnak a válasza mindent elárul. Az Úristen nem azzal segít, hogy megkönnyíti a jelent, hanem azzal, hogy értelmet ad neki. És ez Hágár elfogadja. Nem értelmezi, nem panaszkodik, hogy nehéz a jelen, hogy a fiamnak is nehéz lesz a sorsa. Nagyra értékeli, hogy az Úristen szóba állt vele. Hogy az emberi történetbe közbelépett az Isten. Megszólította őt, és távlatot, értelmet adott az életének. Nagyon érdekes, ezt a helyet elnevezte Elroinak. Mert azt mondja, te Elroi vagy, vagyis látsz engem. Te vagy az az Isten, aki lát. Arra tekintettem én itt, aki reám tekint. Ez a látás, a roi kifejezés kettős értelmet kap itt. Az Isten rám tekintett, és én visszatekintettem rá. Olyan mély élménye volt ez ennek az asszonynak, hogy később ezt a forrás, ezt a helyet erről nevezik el. Ennek az asszonynak a találkozása ad helyet ennek a forrásnak, és később évszázadokon keresztül így hívják majd azt a forrást, amely élményt átélt ez az asszony. Ebből visszakövetkeztethetünk arra, hogy micsoda Isten élménye lehetett itt ennek a szenvedő asszonynak. Lehet, hogy racionálisan ez nem vigasz, de az átélt élmény mindent felülír. Találkozás az Istennel értelmet ad az egész életének. Találkozik az Isten irgalmával, aki az emberi próbálkozáson keresztül is kihozza a maga akaratát. Mást próbált Sára, mást próbált Hágár, Ábrám, próbálkoztak segíteni az Úristennek, de nem volt segítség, mert az Úristen a maga akaratát és csodáját majd végbe viszi Izsákon keresztül, aki Sárának lesz a gyermeke. Elképesztő ajándék, de ez miért várat magára? Itt most az emberi próbálkozás eredményeképpen Izmael születik meg. Minden bizonnyal ez az asszony Hágár el is mesélte Ábrámnak, hogy mit élt át ott a pusztában. Hiszen amikor megszületik a fiú, akkor Ábrám Izmaelnek nevezi el. Követi az Istennek a szavát. Azt, amit beszélgetett Hágárral ott kint a pusztában, a kétségbeesés órájában. Így él tovább a remény. Így folytatódik az Istennek az akarata, még akkor is, hogyha az emberek a maguk ügyeskedésével már-már meghiúsították. De az Isten nem hagyja magára a szenvedőt, mellé áll, és azzal áll mellé, hogy megmutatja, hogy szükség van rá. Értelme van az életének, értelme van a szenvedésének. Szükség van ezekre a szenvedésekre, de mellé áll és nem hagyja magára. Lám, egy szolgálótól tanulhatunk ebben a mai történetben, aki rátekintett az Úristenre, és ez olyan mély élményt hagyott benne, hogy egyrészt Ábrámnak úgy át tudta adni, hogy aztán ő is tovább beszélhetett, minden bizonnyal talán a Izmaelnek is, a későbbi Izsáknak is elmondták ezt a történetet, és minden a helyére került. Az Ószövetség sok olyan történetet tár elénk, amelyet első pillanatra nem értünk, sőt, lázadozunk is ellene, igazságtalanságunknak tartjuk esetleg. De kiderül, hogy ezek a történetek mind-mind a mélyében az Isten szeretetéről beszélnek. És lám, ma Hágárnak a találkozásából mi is tanulhatunk. Mások számára is erőt adó élmény volt ez a találkozás ott az Istennel. Az Istenre figyelni nem csak nekem vigasz, hanem másoknak is erőt ad. Hágár élete megváltozott, bár folytatódott a szenvedése folytatódott a fiában is, de a fiú szenvedése nem értelmetlen. Az Isten fiának a szenvedése az egész emberiségnek értelmet ad, új értelmet. Csak föl kell ismerni az Isten akaratát. Honnan jössz, és hová mégy? Tekintsd ezt, de az Isten szemével. Arra tekintettem én itt, aki reám tekint. Ha ez vezet, akkor meg fogom látni az életét az értelmemnek, akkor meg fogom látni az Istent az életemben. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.